Mostani heti szakasznak a neve Sabbat Ékev, és a múlt héten kezdetét vette az úgynevezett vigasztaló proféciák felolvasása, amely hét héten keresztül tart, hiszen a múlt héten, a múlt szombatot megelőző napokban volt a zsidóság legnagyobb gyásznapja és böjtnapja, a Tisza B'Av, amikor is az első és a második szentély pusztulására emlékezett. És ezt követően, a Tisza B'Avot követő hét hétben mindig vigasztaló proféciák hangzanak el, ami erősíti a népet, és próbálja a gyászból felserkenteni. Azért is érdekesek ezek a vigasztaló proféciák, mert szinte kivétel nélkül mind ézsaiási proféciákról van szó, és ezek a vigasztalások sok esetben valóban a zsidóság adott helyzetére szóltak, amiket sajnos sokszor a kereszténység úgy ültetett át, hogy ez nem az adott korszakra vagy az adott helyzetre szól, hanem kivetítette egy távolabbi jövőre, kivetítette egy eszkatológiai, egy messianisztikus jövőképre, és hát kivetítette magára Jézusra. Nagyon sok olyan ézsaiási proféciával találkozunk majd ezekben a vigasztaló proféciákban, amik adott korszakokra vonatkoznak, és Ézsaiás azért beszél erről, mert a közel jövőre fókuszál, azonban a keresztény értelmezések úgy adják majd ezeket vissza, hogy ezek a messiási proféciák, és ezeket Jézusban látja beteljesedni. Azonban nem szabad elfelejteni ezeknek a valós eredetét, és ezért fontos, hogy visszatérjünk mindig az adott szöveg környezetre és az adott szöveg kontextusára, hogy lássuk azt meg, hogy Ézsaiás kikhez szól, és ki az, akiket megszólít, és ki az, akikről vagy akiről beszél. Ézsaiás könyve egy vitatott könyv, keresztény értelmezések szerint nem egy szerzője van, hanem több, megkülönböztet Ézsaiás, Deutero Ézsaiás, Tritó Ézsaiás, tehát összességében alapvetően három szerzőt feltételez. A zsidó hagyomány szerint itt nincs több szerzőségről szó. Alapvetően a zsidó megközelítés szempontjából Ézsaiás könyve az adott korszaknak szól, és nem egy távoli jövőről beszél, még a messianisztikus képekben sem, hanem mindig egy közeljövőről. Ezt úgy tudjuk megérteni, hogyha megnézzük valóban, hogy milyen közegben keletkezik Ézsaiás könyve, és maga Ézsaiás hol működik. Ézsaiás az a proféta, aki az első úgynevezett nagy proféta a proféták sorában. Ez nem a minőségére vonatkozik, hanem az írásainak és a könyv terjedelmének a megjelölése ez a nagyság, tehát nem minőségbeli nagyságra kell itt gondolni, hanem rendkívül termékeny proféta volt az írást tekintve. És ő az, aki abban az időszakban él, amikor Asszíria már megtámadja Izraelt, már lerohanja Izraelt, de Júda még szabad. Ugye tudnunk kell azt, hogy ebben az időszakban már jócskán a ketté vált országról van szó, tehát nincs egységes Izrael, és nincs egységes Júda, ketté szakadt ország van, az északi rész Izrael, a déli Júda. A déli rész, a júdai rész az, aki próbál egyfajta Isten kultuszt megtartani, az egy Isten hitet, hiszen itt van a központ, itt van Jeruzsálem, itt van a szentély. Próbálja jobban, hívebben őrizni az atyák hagyományát, illetve a Tórát magát, mint az északi királyság, hiszen az északi királyság hírhet volt a bálványimádásáról, a sok Isten hitéről, a hamar eltérő magatartásáról, a Tóra hűtlenségéről. És Ézsaiás abban a korszakban van, amikor veszélyezteti Júdát már az asszír sereg, abban az időszakban van, amikor Izrael már asszír fennhatóság alatt van, tehát Izrael már nem önálló, de Júda még tartja magát, viszont fenyegettetve van az önállósága és a szabadsága. És az ő szemszögéből nézve az egyetlen megoldás és megmaradás az az, hogyha az Istenhez hűséges marad a nép, És ebből a szempontból közelíti meg a proféciáit. Amikor Izrael ellenes proféciákat olvasunk Ézsaiásnál, hogy mennyire a saját bűne veszítette el a népet, akkor erre a szövegkontextusra és a történelmi háttérre kell gondolni, hogy ezekre utal Ézsaiás, hogy igen, a hűtlenség oda vezetett, hogy idegen uralom alá került a nép. Azonban mindig bízik abban, és reménykedik abban, hogy a hit az meg fogja tartani a népet. És a hit itt nem más, mint a hűség, az Istenbe vetett hűség, és az Isten iránti hűség a hűséges lépések, amit úgy is mondhatnánk, hogy engedelmesség, de ebben a szóban van egy nagyon enyhe, pejoratív tartalom, mert olyan, mintha egy ilyen ráerőszakolt dolog lenne az emberre, mintha egy ilyen külső nyomás eredményezni ezt az engedelmességet. Tehát sokkal jobb inkább azt a szót használni, hogy a hűségre helyezi a hangsúlyt, hogy a zsidó nép maradjon hű a Tórához, maradjon hű Isten szavához, maradjon hű a törvényhez. És Ézsaiás szempontjából az lesz a megfelelő király, és mindig az a megfelelő vezető, aki képviseli ezt a Tórát. Az a király, aki más felé hajlik, aki emberi segítségek felé nyúlik, aki külső megoldásokat keres, az mindig egy elvetendő király lesz, az nem az Isten szerinti. Ezért sokszor olvasunk Ézsaiásnál olyat, hogy ki az, aki az Úr szolgája. Ki az, aki az Úr hűséges szolgálja, és bizonyos részekben olvassuk azt is, hogy ki az, aki az Úrnak szenvedő szolgálja. Nagyon nagy előszeretettel a kereszténység természetesen ezt is rávetítette Jézusra, de ebben a szövegkörnyezetben nem értelmezhető semmiféle távoli messiás képre, sem Jézusra, sem másra, hanem nagyon is a saját korszakához szól Ézsaiás, és nagyon is a sajátjainak beszél. És hogy megértsük, hogy miről beszél, és miért annyira hangsúlyos a hűségnek, a hitnek, az Istenhez való ragaszkodásnak a kiemelése, megint egy picit tudni kell a hátteret. Júda rálépett az istentelenség útjára. Rálépett, mert igazságtalanok a papok, igazságtalanok a vezetők, és tulajdonképpen csak már egy kultikus hely Jeruzsálem. És Ézsaiás féltve őrzi, próbálja őrizni és őriztetni a hitet, a hűséget, hogy maradjanak a hitben és hűségben, különben elvész minden. Amikor megtorló és fenyegető és feddő proféciáit olvassuk, akkor ez pontosan ezeknek a hűtlen papoknak szól, azoknak, akik nem hajlandók a Tóra szerint vezetni a népet. Azért is fontos kiemelni ezt, mert Ézsaiás maga egy nagyon képzett, olvasott, írott vezető réteg, vezető családi rétegnek a sarja. Tehát nem hasonlítható egy olyan prófétához, aki mondjuk a bárányok mellől lett elhívva, mint mondjuk Ámosz, vagy nem egy olyan jellegű prófita, aki nem tanult, hanem nagyon is a felső réteghez tartozik. Mondhatnánk azt, hogy Ézsaiás a próféták között az, aki a legintellektuálisabb és a legképzettebb. Ezért is az ő szövegei nagyon emelkedettek, nagyon hatásosak, és nagyon retorikai szempontból is nagyon szépek és erőteljesek. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy bizonyos kutatások, feltételezések és rabbinikus hagyomány szerint is dávidi leszármazott, tehát királyi sarj része volt Ézsaiás, akinek nagybátyja még annak idején a dávidi dinasztiában a 9. uralkodó volt. Tehát nem akármilyen körökből jön ő, és talán joggal és hitelesen bírálja azokat a köröket, amelyekhez ő is vér szerint tartozik, és nem csak úgy immelámmal, elnye-bejnye mit csináltok, hanem nagyon hangsúlyosan és sokszor szinte kegyetlenül neki megy a királyi vezetésnek, a felsőbb vezetésnek, a tanácsoknak, a papságnak is. És így, ha olvassuk Ézsaiást ebből a háttérből, ebből az ismeret, ezzel az ismerettel rendelkezve, már jobban kezdjük majd érteni, hogy miért vannak dorgáló, feddő, nagyon kemény proféciái, és hogy tulajdonképpen kire akar ő fókuszálni. Valóban csak egy valakire fókuszál, valóban messiás váró proféciái vannak. Hiszen ő olyan valakire fókuszál, aki az Úr igaz szolgája lesz. De nem mondja ki azt, hogy ki, nem mondja konkrétan, hogy a messiás, és így kell értelmezni, hanem egyszerűen arra vár, hogy ebben a katyvaszban, ebben az istentelen helyzetben, ebben a jogkörökkel visszaélő helyzetben végre jelenjen meg valaki, aki rendet tesz. És aki rendet tesz, aki szól, aki felmeri vállalni azt, hogy szól, azt illeti meg ezzel a jelzővel, hogy az Úr szolgálja. A mostani Ékef heti szakasznak a haftarai része is egy ilyen Úr szolgájáról beszél. Ézsaiás könyvében a 49. fejezettől, a 14. verstől kezdődik a heti szakasz haftarája, és az 50. fejezetben olvashatunk magáról arról, hogy az Úr szolgálja mit tesz. Ennek a 4. versét olvasom. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölselkenti minden reggel, fölselkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöttem be a gyalázás és köpködés előtt. És az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Károly Bibliában már feketével ki is van nevelve, hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedettem be a gyalázás és köpködés előtt, és már is recitálhatjuk, hogy megjelent a messiási kép a szenvedő Jézusban. Megjelent, és hozza is Máté evangéliumát, János evangéliumát, Lukácsot, ahogyan valóban Jézust oda vezetik Pilátus elé, megköpködik, leköpik, és ő hagyja. Nem csak Jézust vezették oda Pilátus elé, és köpködték meg, hanem mindenkit, ugyanúgy oda vezettek helytartók elé, és köpködték, és meggyalázták, aki éppen a Tórát képviselte. Nagyon szeretjük elvinni egy síkra és egy valakire kiveríteni ezt. Ez jellegzetes keresztény hagyomány, hogy a proféciákban keressük a messiás képet. De itt nem erről van szó, és Ézsaiás egyáltalán nem erről a szolgáról beszél, hanem sokkal inkább arról, ami a 4. versben szól. Az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. És aztán az 5. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. És ez az alapja tulajdonképpen minden ézsaiási proféciának, a beszéd és a hallás. Mit hallok meg? Mire nyitom meg a fülemet? Mire nyitom ki a fülemet? Mert amire kinyitom a fülemet, és amit meghallok, azt fogom visszaszólni, azt fogom elbeszélni, azzal a nyelvezettel elmondom azt, amit hallok, és tulajdonképpen innen már csak egy lépés, hogy meg is cselekszem. Mi az, amit meghallok, mi az, amire fülelek, és mi az, amit magamévá teszek, aminek engedek. Mire leszek engedelmes? Mire lesz engedelmes a hallásom? Mire lesz engedelmes a nyelvezetem? Mit fogok beszélni, hiszen a szavaim is engednek valaminek, és milyen szavakat engedek ki magamból? Bölcsek-e ezek a szavak? Mi az, ami összekapcsolja tulajdonképpen a mostani profétai részt, ezt az ézsaiási részt a heti szakasszal, vagyis a tórai résszel. És pontosan ez. Mire vagy nyitott? Mit hall meg a füled, és mit hall, mit szól, mit mond el a nyelved? Ugyanis az ékev heti szakaszban az engedelmességről és az azzal járó következményekről olvashatunk. Mózes 5. könyvében folytatódik a 7. fejezet 12. versétől. Ha pedig engedelmeskedtek a végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat, az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget, és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak. És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged, és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét, gabonádat, mustadat és olajadat, teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdött a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Áldottabb lészesz minden népnél. Nem lészen közötted magtalan férfi és asszony sem, barmaid között meddő. Ha engedelmes vagy, akkor tulajdonképpen ezek az áldások érnek el. És valahol erről szól az Úr szolgája is, hogy de én az engedelmességet követem. Még akkor is, hogyha ezért mondjuk az orcámat szaggatják, vagy a képembe köpnek, vagy meggyaláznak. Itt nem arról van szó, hogy mártír valaki, és nem az Úr szenvedő szolgájáról van szó, hanem arról, hogy az Úr szolgája kiáll a mellett, amit hirdet. Hogy amit hall Istentől, és amit szól Isten által, amellett kiáll. Még akkor is, ha mondjuk ez azzal jár, hogy szembe köpnek. Még akkor is, ha mondjuk ez azzal jár, hogy hátam mögött mindennek elhordanak. Mert ha a hátamat oda tartom a verőknek, az nem azt jelenti, hogy ostorozzatok, hanem annyit is jelent, hogy nem figyelek oda, tehát hátam mögött vannak, tőlem azt csinálnak, amit akarnak, verhetnek a hátam mögött, nincs ott az arcom. Nem rájuk figyelek. Nem az érdekel, hogy mi folyik a hátam mögött, hanem az, hogy az Isten mit mond, és a fülemet erre nyitom meg. És a beszédemet erre nyitom meg. Miért? Azért, mert tudja jól a próféta, hogy a Tóra erre hívja fel a figyelmet. Ha engedelmes vagy Isten szavára, akkor ő megőrzi a szövetséget. Csak úgy tudok a szövetségben benne maradni, ha a hallásom és a beszédem ebben benne van. Hűséges az isteni szóhoz. Az isteni szót hallom meg, és nem mást, és az isteni szót szólom, és nem mást. És ebben azt írja, hogy ha ez mind megtörténik, akkor megtartja a szövetséget, és irgalmasságot, amely felől megesküdött atyáidnak. És erre nem nagyon helyezünk hangsúlyt, sokkal jobban szeretjük olvasni a következőket, hogy hú, szeretni fog, megáld, megsokosít, gyümölcsök, hú, ezek menők. De az, hogy mit csinál, hogy megtartja a szövetséget és irgalmasságot. És valahol itt van ebben az egészben a kulcsmondat, mert ami következik, az már csak ráadás. A kulcsmondat az ebben van, az Úr, a te Istened megtartja a szövetséget és irgalmasságot. Szövetség és irgalmasság. A szövetség része az irgalmasság. Ezt nem lehet elválasztani egymástól, de mi az az irgalom? A raham, a rahamim, sokszor beszéltünk, meg említettük már, hogy ez egy körülölelést jelent. Ez azt jelenti, hogy anyaméh. Úgy vesz körbe Isten, mint az anyaméh. Minden irányban. Ha minden irányban körbe vesz, akkor minden, amit hallok, amit szólok, amit látok, az csak tőle jöhet. Akkor nem érdekel, hogy a hátam mögött mi zajlik, akkor nem érdekel, hogy arcul köpnek, nem érdekel, hogy mi történik velem, mert az isteni elrendelésben, a szövetségben és ebben az irgalomban vagyok benne. De mi sokkal jobban szeretjük arról beszélni, hogy hát áldásban vagyunk. Sokkal jobban szeretjük ezt a szót használni. Kevésbé mondjuk azt, hogy én Isten irgalmában vagyok. Sokkal jobban azt mondjuk, hogy én Isten áldásában vagyok. Az olyan jobban hangzik, menőbb, olyan, minthogyha én olyan különb lennék, minthogyha valami privilégiumom lenne ezzel, hogy én áldott vagyok. Sőt, a 14. vers is azt mondja, hogy áldottabb lész ez. Tessék, még fokozza is. Nem elég, hogy áldott, még áldottabb lész ez. Már csak azt jelzik, hogy a legáldottabb leszel. És az áldás, az áldás, az áldás. És a hívő embernek szinte ez a vég célja, hogy áldott legyek. Igen, ám csak van egy probléma ezzel a szöveggel. Egyáltalán nem Izraelre vonatkozik ez az áldás. És egyáltalán nem személyre vonatkozik ez az áldás. Miért? Mert az ember nem lehet áldott. Csak Isten az, aki áldott. A zsidó ember soha nem mondja az emberre azt, hogy te áldott vagy. A vallásos zsidó emberről beszélek, aki hithű tóra követő. Ellenben egy vallásos zsidó ember naponta 100 áldást mond Istenre. És minden egyes zsidó áldás úgy kezdődik, hogy Baruch atta Adonai. Áldott vagy te, örökkévaló. És nem úgy kezdődik, hogy Baruch atta Adam, áldott vagy te ember. Hanem úgy, hogy áldott vagy te, örökkévaló. Ki az áldott? Áldott vagy? Vagy áldott leszel? Akik egy kicsit a héber kezdik tanulgatni, meg sokszor el is mondtam, hogy a héberben nincsen jelen idő és jövő idő, itt csak egy ige idő van, a jövő. Áldott leszel? Ki lesz áldott? Ki lesz áldott, aki az isteni engedelmességben van? Én? Vagy a népem? Vagy az utódom? A méhem gyümölcse? A földem termése? A barmaim ellése? Lehet áldott? Lehet áldott egy átkozott földön? Hogyan lehet áldott, amikor kijöttünk az Édenből, és azt kaptuk, hogy átkozott? Lehet áldott? Lehetek én áldott? Ezt kell hajkurásznom, az áldást magát? Mert ha az áldást magát hajkurászom, és áldottá akarom tenni magamat, olyan akarok lenni, mint Isten. A zsidó ember nem mondja a másiknak, hogy áldott vagy te ember. Azt mondja, áldott vagy örökkévaló Isten. Mert az áldott az egyenlő azzal, hogy szent, tiszta, és sérthetetlen. Hát én nem vagyok szent. Se tiszta, se sérthetetlen, mert ember vagyok. Áldott leszel? Áldott akarsz lenni? Biztos, hogy ez rólunk szól? Honnan veszek ilyen gondolatokat? Honnan veszek egyáltalán merészséget ahhoz, hogy ilyet mondjuk, jöhetne a kérdés, mint azoktól, akik hallgatják ezt. Honnan veszek ilyen merészséget, hogy vissza kell menni a héber szövegre. A héber szöveg pedig úgy szól, Baruch tihye, áldott leszel, ezt mondja ki. Baruch tihye. Igen, ám csak a zsidó ember tudja, hogy amikor Baruchot mondunk, akkor azt nem emberre mondjuk, hanem Istenre. A tihje pedig egy nagyon érdekes szóösszetétel, ugyanis a létigének az egyes szám második személye himnemben, aminek a lebontásában benne van, ugye a van, leszel, de ugyanúgy benne van a haja, voltál. És talán kapizsgáljuk, hogy kire mondhatjuk azt, hogy volt, van és lesz. A Tórában vannak nyelvi játékok, amiket sajnos csak akkor tudunk megérteni, ha egy picit ismerjük a héber szöveget, és azáltal meg tudjuk érteni, hogy ez az áldás tulajdonképpen nem is az emberről szól. Képletesen szól. Ez az áldás olyan szépen elmondja azt, hogy itt a világ uráról van szó. Áldott vagy te, világ ura, Baruch atah Adonai, áldott vagy te, világ ura, aki megsokasítasz engem, aki megadod a méhemnek gyümölcsét, aki megadod a gabonámat, megadod ezt, megadod azt. De nem én vagyok áldott, hanem ő az áldott. Ő az áldott, aki közvetít számomra minden jót, ami az engedelmesség következménye. Az engedelmességnek nincs áldása, az engedelmességnek következménye van. Az engedelmesség következménye mindaz a jó, ami életbe lép az életembe. És hogy tud életbe lépni? Úgy, hogy én kit áldok? Kit áldok? Őt. Ha én őt áldom, ha én őrá mondom ki az áldást, hogy Baruch atah Adonai, te vagy áldott örökkévaló, akkor az én következményem az, hogy én engedelmességben vagyok. Ha én ezt a szót kimondom, ezekkel a szavakkal élek, és ezeket hallattatom, hogy áldott vagy te örökkévaló, akkor én ebben benne vagyok abban az isteni engedelmességben, amivel ő körülvesz engem, benne vagyok az ő szövetségében és irgalmában, és mindabban, ami ezzel jár. Ezzel jár, hogy megsokasít, hogy gyümölcsözök, hogy lesz olajam, hogy én leszek áldottabb minden népnél. Nem. Te vagy áldott mindenek felett. Ki az áldott? Ő vagy te? Áldott akarsz lenni? Erre hegyezzük ki állandóan a mondandókat, hogy legyünk áldottak. Hát megáldotta Ábrahámot, megáldott mindenkit, megáldotta az ősatyákat. Hát végig arról olvasunk, hogy megáldotta, sőt, a Jeremiás proféciában olvasunk, áldott az az ember, és átkozott az az ember. Igen, csak elfelejtjük, hogy ezt a Baruchot, amelyet ugyan még használnak személynévként és férfinévként is, nem az emberre vonatkoztatjuk, hanem Istenre. És Istent, mondjuk úgy, idézőjelbe, tükrözzük vissza ebbe a világba. Istent tükrözzük vissza. Ha én benne vagyok az engedelmességben, akkor visszatükrözöm azt, aki áldott. De nem én vagyok áldott. Hanem visszatükrözöm, megmutatom ennek a világnak azt, hogy ki az, aki áldott. És nem hőzöngök, hogy én vagyok az áldott. Hogy megáldott engem Isten? Anyagiakban, gyümölcsökben, musban, olajban, mindenben megáldott. Barátom, ha te ezzel dicsekszel, nem tudod, mi az, hogy áldás. És nem tudod, ki az, hogy áldott. Ki az, aki áldott? Mert csak egy valaki lehet az, aki áldott. Isten. És hogy még fokozzam a dolgot, a Baruch szónak a jelentése a Berach szóból származik, ami annyit jelent, hogy térd. Ki előtt hajtod meg a térdet? Attól várod az áldást. Ha te Isten előtt hajtod meg a térded, ezzel elismered azt, hogy ő az áldott. Mert a te térded előtte hajlik meg, a te Berachod őt áldja. Isten az áldott. Ő fog visszatükröződni az életeden. De ha te a gyülekezeted előtt hajtod meg a térded, meg a pásztorod előtt hajtod meg a térded, vagy az anyagiak előtt hajtod meg a térded, akkor azt áldod. És tudod, az fog visszatükröződni az életeden. Áldott vagy? Ne légy áldott. Áld Istent, és légy engedelmes. Ennyit kér. Ne légy áldott. Ne légy áldott abból a szempontból, hogy az enyém, hogy én megmutatom, hogy nekem van, hanem légy engedelmes, és maradj a szövetségben, és az irgalomban. Mert ha ebben benne maradsz, meg fog látszani, és vissza fog tükröződni rajtad az, aki a nagybetűs áldott. Az áldott Isten. Nagyon régen még lehetett olvasni, hallani református énekekben az áldott Isten. Valahogy eltűnt. Eltűnt az áldott Isten. Helyette megjelent az áldott ember. Ez egy óriási hiba. Hogy nem az ember áldott, és nem az áldásokat kell hajkurászni, hanem térdet hajtani egyetlen egy valaki előtt, aki maga az áldás. Ne felejtsük el, a vallásos zsidó ember naponta 100-szor elmondja, Baruch atta Adonai, áldott vagy örökké való Isten. És ez az ember tudja, hogy mit jelent a szövetség, mert benne van és őrzi, és engedelmes. És hittel és meggyőződéssel kimondom, hogy ez az ember benne van az irgalomban, igen, benne van. Benne van Isten irgalmában. Olyan jó lenne, ha mi is ki tudnánk mondani, nem a megrögzött imákkal, hanem úgy szívből, igazán, tudatosan, áldott vagy te, örökkévaló Isten, nem én. És köszönöm, hogy ezt az áldást tükrözhetem vissza. Hogy akár így én is lehetek az Úrnak szolgája. Mert a beszédemmel, mindazzal, amit hallok, és a cselekedetemmel, ezt a szövetséget tükrözöm vissza. Azt az áldást tükrözöm vissza, aki te magad vagy, örökkévaló Isten. Ne légy áldott. Áld azt, aki a nagybetűs áldott. Hogy benne maradj a szövetségben, az irgalomban. És ennek a következményeit élvezheti az ember. Az nem áldás, hogy méhemnek van gyümölcse, földemnek van gyümölcse, anyagiannak van gyümölcse. Az következmény. De következmény csak annak van, aki engedelmes is ebben a szövetségben is irgalomban benne van, és tudja, hogy ki az, aki áldott.